Kedves testvérek, igaz, hogy úgy látom, Zétény egyedül vagy gyermekként, de azt gondolom, hogy a többiek is gyerekek ám, csak nem merik bevallani. Azért kérlek, hogy gyere előre egy pár percig, jó? Mert szeretnék neked mutatni, jobban látod a képeket is. És előtte egy bibliai történetet hadd mondjak el nektek. Emlékszel arra a történetre? Beszéltetek már róla, hogy amikor a Kármelhegyén ott volt Illés próféta, meg vele szemben 850 Baál pap. Tudsz erről a történetről, hogy mi volt?
Nem? Emlékszem.
Nem emlékszel rá. Lehet, hogy közben eszedbe jut. Ugye sajnos egy pogány királynő miatt hát eléggé eltorzult Izrael élete, megölték az Isten papjait, és pogány papokat telepítettek be az országba teljesen. Ugye, hogy emlékszel rá? És aztán Illésnek is el kellett menekülni, és 3,5 évig
igen,
nem volt eső.
Igen, akkor csatáztak, akkor mindenki elmenekült az igen, otthonából.
Így van, elmenekültek az Isten hívő emberek. Aztán Isten vezetésével Illés visszakerült az országba, és összehívta a király segítségével a népet. És az egész nép oda ment a Kármelhegy tövéhez. És oda hívatta a Baál papokat, meg az Astarte papokat, és azt mondta, hogy állítsunk egy oltárt.
Az oltár az egy nagy valami.
Az egy nagy kőből épült valami,
igen. Az egy nagy kőből épült ház.
Nem ház volt, hanem egy ilyen plató tulajdonképpen. Uh-huh. És azon kellett bemutatni áldozatot. És fölrakták az állatot, fölrakták a fát, de azt mondta Illés, hogy nem gyújthat senki tüzet, hanem majd az Isten gyújtja meg a tüzet. Ha Baál az Isten, akkor imádkozzanak a Baál papok, és gyújtson a Baál Isten tüzet. Illés tudta, hogy a Baál nem tud tüzet gyújtani.
Igen.
De mit tudtak ezek a pogány papok? Mit gondolsz? Csalni tudtak? Nagyon tudtak. Profik voltak a csalásba. Úgyhogy lehetett rá számítani, hogy valamilyen praktikával meggyújtják a tüzet. De nem sikerült nekik. És aztán, mikor sorra került Illés, akkor leöntette az áldozatot, a fát, és olyan annyi vizet öntetett a tengerből, hogy még az oltárnak van egy ilyen körbe csatornája volt ásva, hogy az megtelt vízzel. És Illés imádkozott, és mi történt?
Tűz lett,
az égből szállt alá a tűz, és megemésztette az oltáron az áldozatot. Na, erre aztán Illés felszólította a népet, hogy akkor most...
Igen.
És mit mondott a nép?
Az, hogy nem kell.
Hogy az Úr az Isten.
Igen.
Mert ha az
nem engedelmeskednek, akkor Isten egyszer azt mondta Noénak, hogy amikor szivárvány támad fel az ég, akkor az azt jelentett, hogy nem lesz többé özöm.
Így van, pontosan. De attól még az embereknek engedelmeskedni kellene.
Igen, mert ha nem engedelmeskedik,
akkor annak megint következik. Nem özönvíz lesz, hanem akkor háborúk lesznek, meg mindenféle bajok lesznek. No, és a lényeg az, hogy ez a felkiáltás, amikor elhangzott, hogy az Úr az Isten, most hallottuk, hogy Tünde néni olvasott valamit a Bibliából, és itt is elhangzott. Az Úr az Isten. Ugye ma már sajnos annyira tönkrement az egész föld, hogy bizony az emberek, például ezeket a gyönyörű állatokat is, a királypingvineket is passzióból ölik. És már nem csak, hogy az élőhelyük is egyre jobban megy tögre a pingvineknek, egyre több fajta tűnik el.
Igen, a pingvineket én még sosem láttam pingvineket.
Hát nem csodálom, mert nem voltál a déli sarkon, ugye? Egyszer se. Hát ne is menj oda, mert ott nagyon hideg van. Itt is hideg van most, de ott nagyon hideg van. De milyen gyönyörű állat ez a pingvin, ugye? Nézd meg, az a fehér mellénye, és akkor ott föl az a gyönyörű sárga szín, meg olyan kékes-fekete a tollazata, ugye madár a pingvin. De gyönyörű. Hát ezt az Isten megtervezte, ezeket az állatokat. Itt látunk két pingvint, amit összeölelkeznek. A pingvinek is egy életre választanak maguknak párt.
És lelked?
Hát látod, így összehajtják a fejüket. Itt van egy jó pár, hát itt rengeteg pingvin van. Ugye olyan képet nem tudtam lementeni, hogy amikor hóviharban, képzeld el, hogy akkor mínusz 41 fok tud lenni ott azon a sarkvidéken, ahol élnek a pingvinek. De ilyen sokan vannak, összebújnak, és így kibírják a hóvihart. Egymást melegítik. Igen ám, csak egy másik probléma is van. Itt van egy kis csibe. Kikelt a tojásból, ott van a pingvin apuka lábánál. Általában az apák költik ki a tojást. Addig az anya megy a tengerre halakért. Aztán itt látjuk a csibék, majdnem akkorák, mint a felnőttek, de látszik, hogy egész más még a tolluk. De egy olyan problémáról szeretnék beszélni neked. Ja, ez most más. Várj, egy kicsit visszamegyek, mert itt látni a pingvineknek a lábát, látod? Tehát végig nagyon vastag háj van a bőre alatt, és ezért nem fázik, mert a toll az nem melegítene, a szőr az igen, de a toll nem. És önnek, mivel madár, csak tolla van. Persze repülni nem tud. És nézd meg, a lába az elemben csupaszon van. Na most itt már nyári felvétel, tehát zöld füvön vannak ezek a pingvinek, na de télen, mikor mínusz 20 fok van, hát mezítláb. Én még nem láttam bakancsos pingvint. Te láttál már fényképen bakancsos pingvint? Szerintem nincsen bakancsuk. Akkor hogy nem fagy meg bennük a vér? Bent a pingvin szívében ugyanúgy 39-40 fok van, mint nálunk. Nálunk a bőrfelületen meg kívül 36 fokot mérünk, de akkor a szívünkben 39 fok van. És gondolj bele, hogy a szívből jön ki a vér, mert kell a vér mindenhova, és megy le, ahol mínusz 40 fok van, vagy 20 fok van, és a lábába legfeljebb 1-2 fokos a vér.
A 100 fokban az a leghidegebb.
Az nem, de nincs is annyi. De most az 1-2 fokos vér, ha hirtelen bekerülne a szívbe, a szív azonnal fölmondaná a szolgálatot. Na ez az egyik bizonyítéka, hogy a pingvin sose volt csirke. Meg sose volt lúd.
Ha meg sose volt galamb.
A pingvint úgy alkotta meg az Isten, hogy ezeken a nagyot hideg helyeken is tudjon élni. És tudjátok, hogy hol éli el? Most a többi gyerekhez is szólok, így 90 éves korig bezárólag. Tudjátok, hogy ért el az Isten ezt a tervezésnél, hogy a pingvinek nem fagy meg a lábuk?
Azért, mert ott melegen van.
De hogyan?
Azért, mert a lábukon úgy szeretett már te meg a lábukat, hogy meleg.
Na majd mindjárt meglátjuk, hogy hogyan meleg. Mégpedig úgy meleg, hogy hőcserélőt épített be a pingvinekbe a combjuk tövénél, ahol még van háj, de már fogy el a háj, és még a toll is ott van. A hőcserélő az úgy néz ki a kazánokba is, hogy az egyik csőbe megy a hideg víz, mellette a másik csőbe meg a meleg. És hajszál erekkel egy ilyen hőcserélőt készített az Isten, hogy a meleg vér jön le a szívből, és ezen a spirálon, vagy ezen a bonyolult hajszálér hálózaton megy lefelé. De mivel mellette ott megy a hideg vér, ezért a hideg fölmelegszik a meleg vér miatt, a meleg vér meg lehűl a hideg vér miatt. És mire leér a vér, már nem olyan meleg, mint fönt, mert különben szétrobbanna a lába. És mire fölér a vér a szívbe, már nem olyan hideg, hogy bajt okozzon a szívnek. Az Úr az Isten. Nem magától jött létre az élővilág, a pingvin sem.
Hanem Isten teremtette.
Isten teremtette.
Megteremtett a növényeket, az állatokat.
Így van. Így van. Utána meg az embert is, a többi állattal együtt. Na most a pingvinek gyönyörűen tudnak úszni. 35-40 kilométeres sebességgel képesek a víz alatt úszni. Fantasztikus. Mint egy torpedó úgy mennek. Alig van ellenségük, akik el tudják kapni őket. És szedik össze a kisebb halakat, meg a nagyobbakat is. De a földön nagyon ügyetlenek. Most ebből nézzünk meg néhány kockát, hogy is viselkednek a pingvinek, amikor a földre kerülnek. Hát ott az elég ügyetlen. Uf. Na? Itt lesz a nagy mutatvány. Most figyelj. Hopp! Nem sikerült a kiugrás. Itt kell figyelni. Hopp! Hopp! Most jön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mentek be a vízbe. Aztán a következő. Amikor látsz leesni pingvint, ne ijedj meg, mert olyan vastag a háj, hogy nem üti meg magát. Hopp! De az elesni el tud. Hopp! Elég nehéz dolog ilyen ügyetlenül fölmenni a sziklára, de azért fölmennek. Itt aztán együtt a csapat. Hát megint nem sikerült. Látod a csupasz lábát? Ott megy a kis csibe. Nem esik el. Na, hát ennyit szerettem volna megmutatni neked. Köszönöm, hogy figyeltél. Azért figyelj továbbra is, mert lehet, hogy még abból is megértesz sok mindent. Ugye, mehetsz vissza édesanyja mellé, hogyha gondolod. No, hát a végidőről szóló bibliai tanítás ma is a témám. Nem is lehetne más, mert valóban a végidején élünk. És a végidején, amit a legfontosabb megértenünk, és a legkilátástalanabb helyzetben is erőt tud adni, az pedig az, hogy az Isten, ne értsétek félre, amit mondok, a Biblia is ezt mondja, szerelmes belénk. Hiszen ezt mondja Pál apostol az egyik levelében, majd fogom idézni, hogy az Isten szerelme szorongat minket. De meg kell néznünk azért, mert súlyos dolgok történtek itt néhány nappal ezelőtt, másfél héttel ezelőtt, hiszen kitört a nagyon véres és nagyon csúnya háború Ukrajnában, itt van a szomszédunkban, és nem tudjuk, hogy mi lesz még a folytatás. Egyre inkább abban a helyzetben és állapotban van az emberiség, hogy az emberek félnek azoknak várása miatt, hogy Lukács evangélium, amik még a földkerekségére következnek. De vajon mit jelent ez az esemény, aminek most sajnos az átélői tanúi vagyunk, mi ugyan most csak úgy, hogy tudunk valamennyire segíteni a menekülteknek, de ismétlem, azért sok ártatlan ember szenved, és nem csak ukrán oldalon, orosz oldalon is. Fiatal gyerekeket dobáltak be a tankokba, és küldték, akiknek fogalmuk sincs semmiről, küldték csatába. Nem tudják kezelni rendesen ezeket a harckocsikat még. És őket küldik, hogy öljenek. Mert nincs más választás. És viszont a másik oldalról is. Borzalmas dolog a háború. Melyik proféciai előképbe vagy időjelébe illeszthető ez be? Itt már említette testvérem is az imájában, hogy ez sokkal inkább az, hogy hallanunk kell háborúkról, háborúk híreiről, de ez nem a vég, ez nem az idők jele. Az idők jele nem a háború, nem a járvány, nem a betegség. Ez a sátán jele. Ő csinálja ezt. Jelenések könyve 12. fejezet 12. versében emlékeztek bizonyára erre a kijelentésre, amikor azt mondja az ige, hogy jaj, annak okáért örüljetek egek, és akik azokban lakoztok, amikor Jézus meghalt a kereszten, ez akkor hangzik el arról az időszakról. Jaj, a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ez teljesedett most. Sátán gyönyörködik a háborúban, mert a háborúval felkelti a lélek legádázabb indulatait. A nemzeteket szembeállítja egymással, mert a háborúval el tudja terelni a figyelmüket arról a munkáról, amely az embert felkészíti az ítélet napjára, az Istennel való találkozásra. Tehát azért nem a végidőben megjövendőlt utolsó nagy háborúról van szó, mert ezt az utolsó nagy háborút a jövendőlések szerint az evangélium hirdetése fogja kiváltani. Itt ebben az esetben pedig nem beszélhetünk arról, hogy az evangélium hirdetése miatt bőszült volna föl valamelyik nemzet a másik ellen. Ugye a Jóisten segítségével, most már bejelentem nektek, most már két unokánk van. Igen. Hát az egyik az még csak decemberben derült ki, hogy már lesz. Az édesanyja szíve alatt van. Akkor most mennyi? Most már 3 hónapos. A felé közelít. És ráadásul azt mondták az orvosok, hogy még ne vegyünk rózsaszín babaruhákat, de valószínű, hogy kislány lesz a második. És ráadásul Győrben lesz unokánk végre, helyben. De a másik unokánk pedig Ákoséknál kint született meg Stockholmban. Ő most már 1 éves és 1 hónapos, tehát 13 hónapos. És emiatt mi többször utaztunk mostanában repülővel. Nem tudom, hogy köztetek van olyan, aki repülővel utazott mostanában. Utaztál. Emlékszel rá, hogy mielőtt felszállt a gép, a stewardessek elmondtak egy csomó információt, hogyha baj van, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. És azt is mondták, hogyha a kabin nyomás jelentősen csökken, akkor tudjátok mi van, akkor nagyon nagy baj van, mert akkor valószínűleg zuhan le a repülő. Tehát ha a kabin nyomás jelentősen csökken, automatikusan mindenki elé ki fog jönni egy oxigén maszk. És erre figyelmeztettek a stewardessek, hogy nehogy a gyerekemnek vagy egy idős embernek segítsen fel a maszkot, mert akkor valószínű, hogy mind a ketten meghalunk. Hanem mindenki először maga vegye fel a maszkot. Most úgy hangzik, mint egy önzés lenne. De nem így van, mert ha fölvettem a maszkot, akkor tudok segíteni annak, aki bajba van. De ha nem veszem föl, meg fogok fulladni. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy most, amikor egy ilyen hatalmas krízis érte el ezt a vidéket, ezt a környéket, először mi? Szabaduljunk meg a félelemtől és az aggódástól. Nagyon sok álmatlan éjszakám volt nekem is, be kell vallani nektek. Nagyon kihúzta a lábunk alól a talajt ez a hír. És rögtön az ember fantáziál, hogy ez lesz, az lesz, mi lesz a folytatás. Meg kell szereznünk az oxigénmaszkot. Meg kell találnunk saját magunknak először a megerősítést, és én úgy ítélem meg, hogy ezt a megerősítést, ezt nem feltétlenül az események fogják nekünk adni, hogy lám beteljesedett, akkor ez már így van, ez nem megerősítés. A megerősítés abban a meggyőződésben való még további meggyőződés, még erősebb meggyőződés, hogy Isten a szeretet. Erről beszéltem nektek 2 héttel ezelőtt. Hogy Isten a szeretet, és ezt a szeretet akarja mi szívünkbe is betenni. Az idő rövidségére való hivatkozás, csak erőltetett ösztönzés az igazság keresésére és arra, hogy Krisztus barátunkká tegyük. Nem ez a helyes indíték. Az önzés érződik rajta. Látjátok, nem a maszk felvételen érződik az önzés, amikor magamat megerősítem hitben, hanem abban, amikor föl akarok izgatni másokat, hogy hát ha megtérnek, mert ez micsoda fenyegetés. Fenyegetésre senki nem fog megtérni. Isten napjának borzalmait kell mindig a szemünk előtt tartsuk ahhoz, hogy a félelmen keresztül a helyes cselekedetekre serkentsenek bennünket. Nem szabadna, hogy így legyen. Jézus legyen vonzó. Ellen White, Review and Heraldból 1881. augusztus 2-án írt cikke. Nagyon fontos. 2. Korintusi levél 5. fejezet 14-15. Versét olvasom, amiről beszéltem is nektek, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Az oxigénmaszk az életet jelenti. Először mi térjünk meg? És ha megtértünk, akkor másoknak tudunk az Isten szerelméről bizonságot tenni. De a nem megtért ember, vagy a megtéréséből kiesett ember nem hiteles. Bármennyi tud a Bibliából, nem hiteles. És óhatatlanul is inkább a fenyegetés, vagy a figyelmeztetés szavait fogja szólni azon emberek felé, akiknek esetleg fogalmuk sincsen még a bibliai proféciákról. Hoseás proféta könyve 2. fejezet 12. 13. versét olvasom a Károlyi Bibliából. És elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett. Ezt mondja az Úr. Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. Látjátok, milyen szép? Csalogatom, elviszem a pusztába. Mi mindent megtesz az Isten, pedig ellene lázad fel az ember, és nem az ő védelmét, oltalmát keresi. De Ozeás könyve, szándékosan írtam így, mert a katolikus folytású Bibliában nem Hóseás van írva, hanem Ozeás. Egyébként a kiejtés inkább Ozeás a héber szöveg szerint, mint Hóseás. De most az Ozeás proféta 2. fejezet 16. versét olvasom a Neó Vulgátában, nem egyezik meg a versszámozás. Figyeljétek meg, hogy fogalmaz a katolikus fordítás. Azért íme én majd magamhoz édesgetem, és kiviszem a pusztába, hogy a szívére beszéljek. Magamhoz édesgetem. Figyelitek? A Magyar Biblia Társulat Hóseás 2.16, tehát ez a Calvin kiadó bibliájában. Azért most én csábítom őt. Olyan kifejezés, amit általában a szerelem világában szoktunk használni, nem? Visszacsábítja a szeretőitől az ő népét. Küzd érte, mint egy szerelmes. Próbálja megszerezni ismét. Csábítom őt. Elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. Döbbenetes, micsoda szeretet. Nem fogom elmondani, de mindjárt ismeritek. Ady Endre, az Úr érkezése. Tudjátok, hogy ez a cím milyen hatalmas? Általában úgy szoktunk gondolkodni az emberekről, hogy az emberek istenkeresők, vagy nem istenkeresők. Ez egy óriási tévedés. Az Úr érkezik meg. Az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, akkor megjelent az Úr. Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Az Úr érkezése. Abraham Joshua Heschel, az emberkereső Isten. Nem ismerem a könyvet, szerintem nincs is meg magyarul. Ty Gibson, Örökkévaló szeretettel szerettelek téged című könyvében, a szerző említi ezt a könyvet. Hogy hatalmas gondolat, maga a könyvcím hatalmas gondolat, és nem annyira természetes a keresztény világban. Az ember kereső Isten. Mert mi a bűn miatt vakok vagyunk, és nem is tudjuk, hogy kéne keresni az Istent. Ha eljut valaki addig, hogy keresi az Istent, már régen megtalálta őt az Isten, mert hát nem is keresné. Mi derül ki ebből, hogy az ember kereső Isten? Isten a cselekvő. De nem is akármilyen. Elszántságot sugároz ez a kijelentés. Határozott törekvést. Nem csak az, hogy tesz valamit, cselekszik az Isten. Az elszakadás nem az Isten döntése. Ez a miénk. Mert az Istennel való közösségre mondtunk nemet. Ezt 2 héttel ezelőtt kifejtettem nektek. Menekülünk előle. Ádám, Éva emlékeztek. Menekült. Körülkötő. Az ember végtelenül értékes Isten szemében ugyanakkor, hogyha ennek ellenére, hogy selejté vált az ember, az Isten nem akar lemondani róla. Keresi. Megy utána. Ádám, hol vagy? Szólítja meg. Félretéve hatalmát, és ez nagyon jelentős, félretéve hatalmát a szeretete vonzásával akarja megnyerni ismét az ő hűségét. Jézus emberé lett. Sokszor beszélünk erről. 100%-ig Istenként, 100%-ig emberé lett. Jézus, mint 100%-ig Isten, bármikor alkalmazhatott volna isteni erőt és csodát, néha alkalmazott is mások érdekében. De a mi megváltásunk érdekében, és az ő életére nézve, soha, semmilyen mértékig nem engedte, hogy istenségéből fakadóan neki bármennyi előnye, hatalma legyen. Mert csak így volt érvényes a helyettes áldozat, és csak így volt érvényes, hogy ő a szeretete vonzásával akar visszanyerni minket. Isten a hűségünket vágyik visszaszerezni, de úgy, hogy a szabadságunk meg legyen tartva. Ezért ez a hűség csak szabad választásból fakadhat. Ha bármi fenyegetettségérzés, ha bármi egyéb dolog motivál, hogy az Istenhez hűséges legyek, például kijelenti az Isten, hogy én király vagyok, te pedig alattvaló, tehát legyél hűséges. Ez kevés. Nem Isten királyságát akarom ezzel kikarikírozni, de gondolom érzitek. Az Isten hűs, Isten iránti hűség megszerzése, ez Isten legfőbb célja. Hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Tudjátok, a zsidókhoz írt levélben, a mai leckében is szerepelt ez az ige. Micsoda hatalmas dolog? Áldozatával eltörölje a bűnt. Jézus egészen oda áldozta magát. Nem csak részben. Ő teljes egészében átadta magát nekünk. Amikor a görögökkel találkozik János 12. fejezetében, akkor Jézus felkiált, hogy de hiszen ezért az óráért jöttem, mert előtte kéri az atyát, atyám a lehetséges, múljék el tőlem ez az óra. De hiszen ezért az óráért jöttem, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Nem volt olyan könnyű Jézusnak mindent odaadni. Azt mondja, énekek éneke, és most értsük ezt úgy, hogy az Isten mondja a szerelmesének, hogyha valaki az egész marháját odaadná is a szerelméért, mégis megvetnék azt. Ha Isten minden más nekünk ajándékozott volna, de őt saját magát nem, akkor nem ér semmit az áldozat. Teljes mértékben odaadta magát. Hívjam segítségül atyámat, hogy szabadítson meg engem, és hagyjam magukra őket vétkeikben meghalni, vagy vessem alá önmagam a rám váró szenvedéseknek, hogy megmenthessem őket. Ez a dilemma volt Jézusban, amikor kérdések merültek fel benne. Isten Krisztusban minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy mindenki mást önmaga elé helyezett. Mindenki mást önmaga elé helyezett. Öt kijelentését vizsgáljuk meg most, az idő szűke miatt is, de ezzel átfogóan fogjuk látni, legalábbis egy bizonyos szempontból, hogy mit jelent Isten szerelme az irányunkban. Még nincs itt a szenvedés. A Getsemáné kertben a tanítványoknak ezt mondja Jézus, hogy felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Figyelitek itt is. Ott van az emberi természete miatt is, a teljes átadás ellen minden idegszála berzenkedett Jézusnak. Hát gondoljatok bele, hogy soha nem követett el bűnt. Egy, kettő. Olyan bűngyűlölet volt Jézusban, aki senkiben nincsen. Három. Az általa gyűlölt bűnöket úgy kellett magára vennie, mintha ő követné el. Ez borzalmas lelki teher. Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál, mikor Péter levágja a szolga fülét, emlékeztek rá? Ez is mutatja, hogy emberként adta át magát Jézus nekünk, mert bármikor megtehette volna, hogy jönnek az angyalok, akik félre söprik az ellenségeit. És amikor felkiált a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engemet? És a végén, atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Figyeljük meg csak, első esetben üdvözítőnk szenvedését elsősorban bűnük lélektani súlya okozta. Hiszen a Getsemáné kertben telihold volt, békesség, semmi nem mutatta, hogy baj lesz. De Jézus ekkor kezdte magára venni a bűneinket, és azt mondta, hogy mind halálig felette igen nagy az én szenvedésem. Mind halálig. Belehalok. tanítványosok ezt mondta, most meg fogok halni, anélkül, hogy bántanának, anélkül, hogy megfeszítenének. És ha visszaemlékeztek Ellen White Jézus élete című könyvében a Getsemáné fejezetre, ott a vége felé az egyik bekezdésben azt írja, hogy Jézus, amikor harmadszor összerogyott, akkor úgy nézett ki, mintha meghalt volna. Nem tudom, mennyire emlékeztek erre a mondatra. És Lukács evangéliumában ekkor olvassuk azt, hogy a mennyből angyal érkezett, hogy megerősítse őt. Mert vérverejték hagyta el már az arcát. A halál szélén volt Jézus, hol? Nem a kereszten, a Getsemáné kertben. Áldozata megmentésünk érdekében teljesen lemond magáról. Ezzel foglalható össze. Teljesen lemond magáról, és teljesen magára veszi az összes ember minden bűnét, a bűn állapotát, mindent. Mert ennyire szeret bennünket. Áldozata? Teljességgel a szeretet szabad döntésén alapuló cselekedet volt Jézus részéről. Nem kellett hozzá Júdás árulása, hogy őt megfeszítsék. Nem kellett hozzá a tanítványok, hogy elfutnak, vagy mellette maradnak. Önként adta magát áldozatul. Emlékeztek János evangéliumában, mikor jön a csőcselék, és mondja, hogy kit kerestek. És mondja, hogy én vagyok az. És összestek, mint a halott. És nem engedte Jézus, hogy most tehetetlen állapotban maradjanak. Ismét megkérdezte őket, kit kerestek. És hogy fölkeltek az emberek, ekkor bátorodott fel Júdás, hogy elárulja őt. Önként adta magát. Mennyire valóságos, mennyire sötét, és mennyire teljes volt az áldozata, amikor így kiált fel a kereszten a 22. Zsoltár szavaival, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Megint csak Ellen White-ra hadd hivatkozzak. Nem látta maga előtt, hogy a sírt elzáró kő mögött még lenne valami. Olyan szörnyűnek látta a bűnt, hogy arra gondolt, hogy lehet, hogy ahhoz, hogy megmentsen minket, neki végleg el kell pusztulnia. Ez az érzet nyomasztotta Jézus lelkileg. És atya szeretetében való hit által átlátott mégiscsak a sírkamrát elzáró kövön, amikor azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ugye még egyszer ezek a pontok, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig, iszonyatos volt a lelki teher Jézuson. Atyám, a lehetséges múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Érdekes dolog, mikor mondja ezt az imát Jézus a keresztre feszítéskor? Mikor? Emlékeztek rá? Amikor a legnagyobb fizikai fájdalmat okozzák neki. Hiszen lefektették a keresztet a földre, le volt fektetve, az ácsolt kereszt. Nem stipesz partibulumra feszítették, mint egyes tanulmányok állítják, hanem ácsolt keresztre. Az csak úgy lehetett, hogy a földön van a kereszt, és arra rá dobták Jézust, nem óvatosan lefektették, hanem a szétkorbácsolt hátával rádobták a gyalulatlan gerendákra, és hatalmas szögekkel itt a csuklójánál és a lábánál átszögezték. Utána kötelekkel fölemelték a keresztet, és az előre megásott gödörbe, legalább 80 centis kellett, hogy legyen az a gödör, belezökkentették, és kövekkel kiékelték. A legnagyobb fizikai fájdalom. Hogyhogy nem üvöltött Jézus? Hogyhogy nem találunk semmilyen adatot arról, hogy Jézus kiabált, vagy fájdalmában felkiáltott volna? Fizikai fájdalmában nem kiáltott fel Jézus. Mi ennek az oka? Pokoli kínszenvedés. Ám de mint a jó, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját. Ézsaiás 53:7. A testi szenvedés egyetlen szót sem csalt elő az üdvözítő ajkáról. Hallgatott, miközben kínozták. Miért és hogyan? Hogy tudta ezt elviselni? A Lérkirály egyik sora éles látóan mondja, de hol nagyobb betegség fészkel, ott a kisebb, alig érezhető. Mikor valakinek fáj a foga, Nekem most már elkezdett fájni az egyik, remélem majd elmúlik magától, ha nem, akkor jön a fogorvos. Attól félek. Ha valakinek fáj a foga, de hirtelen kap valami nagyobb fájdalmat, baleset miatt mondjuk leviszi az egyik ujját, a fogfájás nem fogja érezni. Ez bizonyított dolog. Egy nagyobb fájdalom az előző fájdalom küszöbét bőven felülírja. És sorolhatnánk. A nagyobb fájdalom a kisebbet eltünteti. Milyen szenvedése volt fizikailag Jézusnak keresztül? Az emberileg szinte felfoghatatlan. De ezt a szenvedést szinte nem érezte Jézus, amiatt a lelki szenvedés miatt, ami neki szinte fizikai fájdalmat okozott. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy ennyire szerelmes belénk, ami megváltunk. Ennyire szeret minket. Ézsaiás 53:5-6, 11-12. Bizonyára emlékeztek erre a szakaszra is, de azért felidézem. Ézsaiás próféta könyve 53. fejezete, egyébként az egész fejezet szinte erről szól. Ezt mondja 5.-6. versben, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. 11. vers. Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Sátán elhitette Jézussal, hogy nem fog megbocsátani neki, nem tudja feloldani ezt a helyzetet. Ugye a bűn által, ami lelkismertünkre telepedett bűntudat nyomán lepel borul a szívünkre, ami eltorzítja bennünk az Isten igazi jellemét. És ugyanez a lepel Jézusra is ráborult, mert ő ugyan nem követett el bűnt, de a bűn következményét át kellett élnie. És ezért nem tudott átlátni ezen, hogy Isten meg fogja tudni bocsátani a bűneinket. Nem ő neki. Miattunk. Emlékeztek, amikor feltámad Jézus, és az asszonyok imádni akarják, és azt mondja, nem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. Jézus szemében az egész áldozata semmit nem ért volna, ha egyetlen embernek akár nem lett volna elég ez a szeretet, hogy bizonyíts, hogy Isten a szeretet. Tehát ha azt mondja a mennyei atya, hogy fiam, hatalmas volt, amit tettél, de ezzel nem tudsz mindenkit megmenteni. Akkor Jézus azt mondta, hogy nem ért semmit az egész. A mennyei atya ellenben azt mondta neki, hogy ennél többet nem lehetett volna tenni. Most már az emberen a sor, hogy elfogadja őt. De ugyanez az érzet, amikor felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus ezt magán érezte, ezt az érzést, amit Sátán onnan sugallni akar nekünk, az Isten nem fog tudni megbocsátani, hogy az atya örökre elhagyta őt. És néhány Ellen White idézettel hadd fejezzem be a mai szolgálatot. Sátán kegyetlen kísértéseivel kínoszta meg Jézus szívét. Az üdvözítő nem tudott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen biztató reménysugarat sem látott, hogy majd győztesként jön elő a sírból, és semmi biztosíték nem volt arra, hogy az atya elfogadja áldozatát. Krisztus attól félt, hogy a bűn olyan súlyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja őt az atyától. Jézus élete Golgota fejezetből. Innen van a másik idézet is. A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban arra neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az atya elfogadja őt. Krisztus megismerkedett mennyei atya jellemével, igazságszolgáltatását, irgalmát és nagy szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az ő iránta való engedelmesség mindig örömöt okozott néki. Figyelitek, mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük, hogy nincs semmi kapaszkodó. De ha van mire visszaemlékeznünk, hogy milyen jó volt Istennel közösségben élni, milyen jó volt, amikor megtapasztaltuk az ő szabadítását, akár apró, akár nagyobb dolgokból is. Ez újra meg tudja erősíteni a hitünket, akkor is, amikor a sátán minden világosságot el akar takarni fölőlünk. Amikor a legkétségbeejtőbb helyzetben vagyunk. Hittel megnyugodott Istenben, mert az ő iránta való engedelmesség mindig örömet okozott néki. Mikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az atya elhagyta őt. Mármint, hogy végleg. Krisztus hit által győzött. Mit mond a Biblia, hogy az igaz ember hite által él? Ha valaki igaz volt, az Jézus. Neki is hitre volt szüksége ahhoz, hogy a kereszten a végén felkiáltson, Atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Atyám, te döntöd el, hogy végleg maradok a sírban, vagy előhozol ígéreted szerint. És nyilván ezt azzal a hangsúllyal tette Jézus, hogy hitáltal tudta, hogy Isten fel fogja támasztani őt. Én szívemből kívánom, hogy nem csak ezen igék alapján, sokkal többet is lehetett volna idézni, keressétek, találjátok meg a Szentírásban. Győződjünk meg róla, hogy Isten, mint egy szerelmes, úgy szeret mindegyikünket. Mikor kitört ez a szörnyű háború, rögtön arra gondoltam, hogy mi lesz a gyerekekkel. Nyilván nekem is unokám van. És jöttem haza Budapestről vonattal, és a kabinban ült egy valószínű nagymama, egy 4-5 éves formájú kisfiúval, magyarul beszéltek, egy legós könyvet nézegetett a kisfiú, nagyon türelmes volt, nagyon szelíd volt. Mikor jött a kalauz, akkor láttam, hogy átnyújtja a gépelt papírt. Menekültek Kárpátaljáról. Mi lehet a gyerek édesapjával? Mi történik az anyjával? Át tudtak jönni, nem tudtak átjönni? És mi lesz, hogyha elterjed ez a dolog? Szeretitek azt, aki közel áll hozzátok? Nagyon. Sokkal jobban szereti Jézus. Mi nem tudunk úgy szeretni egyetlen családtagot sem, mint amennyire Jézus szereti őt. És ha erről meggyőződünk, és ez tényként ott van a szívünkben, és naponta újból megerősítjük magunkat Jézus szerelmében, akkor Római Levél 8. fejezet vége, emlékeztek rá? Kicsoda szakaszthat el minket az Isten szerelmétől. Én kívánom, hogy ez legyen a mi biztos védekezésünk. Ez legyen az az oxigénmaszk, amit magunkra veszünk, hogy másoknak is segíthessünk. Amen. Kérlek benneteket, hogy álljatok fel imádsághoz. Kegyelmes Istenünk, olyan hálás a mi szívünk, hogy te a Szentírásban oly sokszor és sokféleképpen elmondtad, hogy mennyire nem akarsz lemondani rólunk, hogy mennyire még az összekuszált és a magunk hibái miatt is szinte szétesett életünkben is össze akarsz szedni bennünket, és meg akarsz menteni, és állandóan kiáltod nekünk, de nagy szeretettel, hogy én szeretlek téged. Köszönjük Istenünk, hogy tudhatjuk ezeket a próbákat, ezeket a nehézségeket. Nem te okozod, nem te idézed elő. De akiket szeretsz, azokat megfedded olyan értelemben, hogy a sátántól jövő gonoszságok igenis hatnak ránk. Nem azért, hogy idegesek legyünk, nem azért, hogy aggódjunk, hanem azért, hogy még jobban megtérjünk, és azért, hogy még jobban meglássunk, hogy te vagy a szeretet, sőt, te szerelmes vagy belénk. Köszönjük Istenünk, hogy ez a szeretet az egyetlen dolog, ami teljes mértékben meg tud menteni bennünket a széteséstől, az aggódástól, a kilátástalanságtól. Add, hogy ebben erősödni tudjunk ezekben a válságos napokban, és add, hogy komolyan tudjunk naponta, sőt akár óráról órára könyörögni azokért, akiknek nem lehet ilyen békés életük már, mint amilyen nekünk van most. Jézusunkért kérjük mindezeket tőled. Amen. Messzinnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Amen.